Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 20. század elején, különösen a világháborút követően megszűnt a liberális teológia jó három emberöltő óta tartó uralma a protestáns teológiában. Új irányzatok jelentek meg, ezek közül a legjelentősebb pedig a dialektikus teológia volt. Ez a megközelítési mód, amelyet képviselői ige vagy kérigmatikus teológiának is neveztek, szakítani kívánt azzal a törekvéssel, amely a hittudományt racionális tudományként döntően filozófiai alapokra építve kívánta értelmezni. Képviselői szerint a teológia nem tudomány, hanem az isteni kinyilatkoztatásra reflektáló hit, nem is vallás a szó hagyományos értelmében, hanem Krisztus üzenetének, az evangéliumnak egzisztenciális megértésére való törekvés. Ha szellemi forrásvidékeit keressük ennek az irányzatnak, az egyszerre kívánt visszatérni a reformátorok ige és kereszt teológiájához, és kapcsolódni a 20. század elejének filozófiai irracionalizmusában is teret nyerő personalizmushoz, egzisztencializmushoz. Ennek a dialektikus teológiának az útra indítója egyesek szerint a 20. század legjelentősebb protestáns teológusainak egyike, a svájci Karl Barth volt. Barth 1886-ban Bázelben született, a helyi egyetemen tanító konzervatív teológus professzor gyermekeként. Tanulmányait Bernben kezdte, maga is teológusnak, lelkipásztornak készült. 1904-ben kezdte meg teológiai stúdiumait a Berni Egyetemen, két évvel később azonban apja ellenkezése dacára a kor ünnepelt liberális teológusának, Adolf von Harnachnak a kedvéért Berlinbe ment át, 1908-tól pedig az ugyancsak liberális teológus Wilhelm Hermann növendéke volt Marburgban. 1909-ben fejezte be tanulmányait, lelkészé avatták, két esztendőn keresztül Genfben volt segédlelkész. Itt vette feleségül gyülekezete fiatal tagját Nelly Hoffmant, aki mindvégig társa maradt. Házasságukból egy lány és négy fiú született, akik közül három is lelkészi teológusi pályára lépett, egyikük Markus Barth jelentős biblikus teológussá lett. Barth Genfből került át 1909-ben az Aargau kantonban fekvő Saffenwilde, ahol 1921-ig maradt. Itteni tartózkodása során, megismerkedve a munkásemberek nyomorúságával, valamint a vallásos szocialisták Hermann Kutter, Leonard Ragaz nézeteivel, a szociális érzékenység és a szociáldemokrata eszmék mellett kötelezte el magát. A liberális teológiából való kiábrándulásának következő állomását a világháború hozta meg. Mivel a liberális hittudósok zöme a háború mellé állt, ő pedig háború ellenes, békepárti, baloldali álláspontra helyezkedett, útjaik elváltak. Barth önálló teológiai álláspont rendszer kidolgozásába fogott, amelyet a római levélhez írott kommentárja 1918-ban megjelent első kiadásában fejtett ki. Ám már ezt megelőzően egy 1916-os előadásában arról beszélt, hogy az emberi vallásosság nem több, mint az ember bátortalan Isten keresése, amely éles ellentétben áll Isten önkijelentésével. Az ember Isten keresése csak vallásossághoz vezet, míg az isteni önkijelentés a valódi hit egyedüli forrása, hit és vallás ellentétesek egymással. A vallás, amint azt akár Feuerbach vagy Marx is állította, emberi találmány, szélsőséges esetben bálványimádás, egyenesen akadálya a hit kibontakozásának, a teológus feladata tehát a vallás megszüntetése vagy meghaladása a hit jegyében, hiszen a nagy kérdés az, hogy vagy hit, vagy vallás. Időközben Barth a szocialista eszmék iránti rokonszenvétől és háború ellenességétől vezettetve, még 1915-ben belépett a svájci szociáldemokrata pártba, gyülekezetének munkástagjai ettől kezdve csak lelkész elvtársnak szólították, a vallásos szocialisták eszméitől azonban hamar távol került, amit egy A keresztény ember a társadalomban című előadása mutat. Ebben azt a gondolatát fejtette ki, hogy Isten országa radikálisan különbözik a politikai, társadalmi képződményektől, közötte azoktól is, amelyeket pusztán vallásnak, vallásinak nevezhetünk. A római levél kommentár első kiadása egyik napról a másikra elismert teológusát tette Barthot, ő maga azonban elégedetlen volt abban kifejtett gondolataival. Így került sor a mű átdolgozására, valójában újraírására 1922-ben Römerbrief, római levél cím alatt. Ebben a változatban az írás műfaja már nem hagyományos kommentár, hanem valójában radikális igehirdetés volt, amely útjára indította a dialektikus teológia szellemi mozgalmát. Itt már Isten és az ember radikális különbözőségéből indult ki, a kinyilatkoztatást pedig az emberi lét elhibázott természetének felszámolásaként mutatta be. A hit témájával való birkózásának volt a jele Canterbury Szent Anselm nagyművét, a Miért lett Isten emberré című munkát értelmező írása is. Ezzel egy időben kapott meghívást a Göttingeni Egyetemre, ahol már a liberális teológia határozott ellenfeleként lépett fel, de vitába bonyolódott az ugyanott tanító konzervatív ortodox protestáns nézeteket képviselő Emmanuel Hirschel is. Ebben az időben Barth köré fiatal radikális teológusok csoportja szerveződött, olyanok, mint Friedrich Gogerten, Emil Brunner, Eduard Thurneisen vagy Rudolf Bultmann, gondolataik szócsöveként pedig létrejött a Georg Merz által szerkesztett folyóirat, a Zwischenden Zeiten korok között. Rövid göttingeni munka után Barth 1925-től 29-ig a dogmatikai és az egzegézis professzora volt Münster Egyetemén, 30 és 35 között pedig Bonn Egyetemén tanított rendszeres teológiát. Ebben az időben kezdett hozzá főműve dogmatikai szintézise kidolgozásához. Elsőként Christliche Dogmatik címen a tervezett mű bevezető kötete jelent meg, ám ennek nem volt folytatása. Az újrakezdett évtizedek alatt 13 vaskos kötetre bővült, 1932-től 59-ig megjelent, ám a szerző szándékaihoz képest még így is befejezetlenül maradt szintézis első kötete így Kirchliche Dogmatik, egyházi dogmatika cím alatt jelent meg, közben azonban a szerző főleg a természetes teológia lehetőségének eltérő megítélése miatt eltámolódott a Zwischenden Zeiten körének más tagjaitól, így Gogartentől és Brunnertől. Magánéletének fontos epizódja volt, hogy még Göttingenben megismerkedett Charlotte von Kirschbaum teológusnővel, aki a következő 4 évtizedben titkárnője, munkatársa volt, művei megalkotásában is közreműködött. Mély barátság, sőt, plátói szerelem alakult ki közöttük, egy idő után Charlotte már amolyan családtagként Barth otthonában is lakott, ám kettejük barátsága, vonzalma és Barth házassága is kiállta ezt a próbát. Miután a nemzeti szocialisták hatalomra jutottak Németországban, a szociáldemokrata, baloldali eszméket valló Barth megtagadta az egyetemi professzorok számára kötelező hűséges kületételét Hitlernek. Ezért egyetemi állásából, lelkészi szolgálatából 1934-ben elbocsátották, a következő esztendőben pedig kényszernyugdíjazták. Ezzel egy időben egyik kezdeményezője volt a nemzeti szocializmussal szembeni egyházi ellenállást szorgalmazó, a hitvalló egyház létrejöttét kezdeményező Bármeni nyilatkozatnak, így távoznia kellett Németországból. Visszatért Svájcba, ahol a következő 33 évben egészen haláláig dogmatikát tanított, közben azonban közéleti szerepet is vállalt. tevékenyen közreműködött a németek és a német egyház lelkiismeret vizsgálatában, az egyházi élet újjáépítésében, tiltakozott az NSK újrafegyverkezés ellen, egyik megfogalmazója volt a németek felelősségét megfogalmazó, bűnmegvallást és bűnbánatot követelő 1947-es darmstadti nyilatkozatnak. Elkötelezte magát az ökumenizmus ügye mellett is, amit az is mutat, hogy 1948-ban részt vett az Egyházak Világtanácsa megalakulását hozó amszterdami tanácskozáson. Privát kapcsolataiban a hozzá hasonlóan Mozart rajongó nagy katolikus teológussal, Hans Urs von Balthasarral ápolt szoros kapcsolatot, akivel kölcsönösen hatottak egymásra, és termékeny teológiai párbeszéd alakult ki közöttük, kettejük közös rajongása tárgyának, Mozartnak pedig Barth külön művet is szentelt. A nyilvánosságban fellépett a nukleáris fegyverkezés a hidegháború ellen, és Németország keresztény demokratikus szellemű újraépítését szorgalmazta. Ekkoriban voltak politikai tévedései, hamis illúziói. Túlságosan megértőnek mutatkozott a kelet-európai szocializmus eszméivel és politikai gyakorlatával, vagy az NDK létezésének tényével szemben. A nyugat antikommunizmusát alaptalannak ítélte, sőt egyenesen úgy fogalmazott, hogy az antikommunizmus nagyobb gonoszság, mint a kommunizmus maga. Ilyen megnyilatkozásaival módot adott arra, hogy a kommunista politika, egyházpolitika és egyházi kollaboránsai, például Magyarországon, nevét, személyét saját maguk igazolására használják, és ráhivatkozva dolgozzák ki szolgálat vagy diakóniai teológiának nevezett, hitelesen kereszténynek aligha tekinthető ideológiájukat. Időskora nagy eseménye volt 1967-es vatikáni látogatása, amely során magánkihallgatáson fogadta őt a dogmatikai életművét nagyra becsülő hatodik Pál pápa. Barth, aki élete utolsó szakaszában egykori eszmetársával, Rudolf Bultmannal keveredett vitába, de megérte tanítványai lázadását is 1968-ban, a nyugat-európai diáklázadások évében halt meg. Így még élete alkonyán megérte a protestáns hittudomány új, Barth utáni irányzatának kibontakozását, amelynek képviselői Jürgen Moltmann vagy Wolfhard Pannenberg nemzedéke vitatkozó tisztelettel tekintettek az egykori teológiai radikalizmusához és társadalmi elkötelezettségéhez mereven ragaszkodó mesterre. Ám míg a tanítványok nemzedéke már kritikusan szemlélte Barth életművét, akadt gondolatainak folytatója is. Mindenek előtt a nemzeti szocializmus elleni ellenállásban is résztvevő, ezért életét áldozó Dietrich Bonhoeffer személyében, aki mestere gondolatait egy vallástalan kereszténység víziójában építette tovább. De Barth hatása még a katolikus teológiában is érezhető volt. Így Balthasar mellett főleg a róla vaskos könyvet is megjelentető honfitársa, az idővel bulvár és botrány teológussá lett Hans Küng merített sokat a barthi gondolatokból. A teológus Barth szilárd meggyőződése volt, hogy az újkori modernség, a felvilágosodás és a német idealizmus, valamint a liberális teológia azt az utat járta be, amelyen haladva Isten és a kinyilatkoztatás helyét a teológiai elméletalkotásban és az egyházi életben az ember foglalt el, az általa képviselt rendszernek pedig ennek a folyamatnak a megfordítása, a hitnek az ember helyett ismét Istenhez kapcsolása a feladata. Ebben a szellemben született meg a protestáns teológia 19. században című munkája, amelyben elsősorban Schleiermacher tette felelőssé azért, hogy a modern teológia krisztológiából antropológiává, a hit vallássá irányult. Barth főműve, számos más munkája mellett kétségtelenül az egyházi dogmatika, teljes rendszerének foglalata. Már a bevezető kötetben megfogalmazta, hogy a teológia feladata Isten igéje és a róla való igehirdetés viszonyának tisztázása, a hitaktusában megmutatkozó magát egyedül a kinyilatkoztatásnak alárendelő engedelmesség. Ezért a dogmatika semmilyen külső normának nem vetheti alá magát, egyedül Isten igéjére kell hagyatkoznia, ezt pedig az Isten és a róla eszmélő ember közötti létrendi különbség teszi nehézzé. Ez az Barth radikálisan tagadta minden természetes teológia lehetőségét. Értelmezésében a kinyilatkoztatás önmagát alapozza meg, Isten nem csupán tárgya vagy alanya a kinyilatkoztatásnak, hanem ő maga a kinyilatkoztatás. Barth szemléletének fontos része volt tehát a természetteológia elutasítása. Szemben a teremtésből a teremtőre következtető, vagy Isten létének észszerűségére épülő beváltással Isten felénk irányuló üzenetét a megtestesült igében, Jézus Krisztusban fedezte fel, akiben és aki által az ember Isten közelébe kerül, és Isten így társává lesz nélküle magányos teremtményének. Barth a továbbiakban kötetekben kidolgozott elgondolása azután a modern egzisztencializmusnak és personalizmusnak a reformátori hagyománnyal való ötvözését célozta, egy olyan Istenről szólva, aki róla alkotott fogalmainkhoz képest egészen más, akiről csak igéje, Krisztus és az általa megszólított ember belső tapasztalata alapján beszélhetünk. A kinyilatkoztatás és az üdvtörténet ebben a gondolatmenetben elveszíti önállóságát, hiszen a maga valóságában Krisztusban ölt testet, és benne testesül meg az a kegyelem, amely a vallásaiébe a hitet állítja. Krisztusban tárul fel a Szent Háromság titka, benne is általa tehetünk szert arra az Isten ismeretre, amely messze nem elvont spekuláció, hanem a hitet átjáró eleven tapasztalat. A dogmatika centruma tehát a krisztológia. Belőle kell és lehet megértenünk a teremtést, amelynek nem az ember megalkotása a végső célja és értelme, hanem Isten dicsősége, a teremtő szombati nyugalma. A megváltás alapja, a bűn terhétől való szabadulás, a megigazulás Isten örök elhatározásának része. Erre épül a barthi szintézis etikai rendszere, az egyházról, a bűnről, a szentségekről kidolgozott tanítása is. Hatalmas dogmatikai életművének árnyékában szerényen húzódik meg Barth késői antropológiája, amelynek elveit, a személyközi kapcsolatok metafizikáját Ember és embertárs című 1955-ből való értekezésében fejtette ki. Emű alapgondolata szerint a Teremtés könyvében mondja Isten, nem jó az embernek egyedül, és ösztöneink, érzéseink, tudásunk is igazolja, hogy emberré, testi, lelki és szellemi értelemben csak emberek által és emberek között lehetünk. Az ember titka elválaszthatatlan az embertárs csodájától, létünk társas természetétől, hiszen csak így másokkal együtt válhatunk valóban Isten képmásává, személyé. Martin Buber dialógikus filozófiáját idézi, az ember mint én csak a másik, a te által arra vonatkoztatva, általa megvilágítva nyeri léte értelmét, mi emberek magányosan nem válhatunk emberekké. Az ember Isten képmás, a számára a teremtő, a valódi igazitás, ő a te. Ez a vonatkozás azonban, amely humanitásunk alapja, csak Jézus, az ige embersége által válhat számunkra valódi találkozássá. Ember mi voltunk alapja és lényege az Isten és ember közötti kapcsolat, a hit, hogy Isten Krisztusban megtapasztalt értünk valóságok közöttünk, együttélő és rivalizáló emberek között is közösséget teremt. Az ember lényege szabadsága, de ez nem más, mint egymásra utaltsága, kölcsönös függések köteléke, amely nem bilincsbe veri autonómiánkat, hanem létezésünk alapja. Látszólag szabad választásunk van önmagunk, az én, és a másik, a te között, de magunkat választva némi énünk és szabadságunk teljesedik ki, hanem ember mi voltunk válik kérdésessé, és létünk belehull a magány, és a szorongás a rossz közérzet semmiébe. Bárt az Istent, Krisztust és a másik ember társául választó ember lényegéről így ír. Az ember az, ami a szívében van, szabad szívében azonban az van, ami az ő embertársával való találkozásának titka, az, hogy a találkozásban embertársát örömmel fogadja, és szívesen van vele együtt. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.